Harari-nak ez a könyve szinte egy időben jelent meg az Egyesült Államokban és Magyarországon. Rendkívül népszerű szerzőről van szó, könyvei hihetetlenül népszerűvé váltak igen rövid időn belül, és nagyon sokan olvassák. Internetre, hogyha fölmegy az ember, akkor Harari előadásait hallgathatja, látható, hogy többféle interjút készítenek vele. Tehát ő most egy nagyon-nagyon népszerű szerző, és én is csak ajánlani tudom a könyvét mindenkinek, olvassa el, mert olyan gondolatkört folytat, amely a 20. században már több szerzőnél felvetődött, Konrád Lorenz, vagy Herbert Marcuse, vagy esetleg Fukuyama, még akkor is, hogyha akár velük, akár a Harari-val nekem igen komoly vitáim lennének, de a kérdések, amelyeket felvetnek, nagyon releváns kérdések, közérthető módon jutnak el az olvasóhoz.
Nézzünk példát. Engem megragadott, ahogy ő fogalmaz, a tudat és az intelligencia kettéválásának kérdése. Nagyon nyersen azt merészelném mondani, hogy amiképpen az én hagyományos telefonom, illetve az okostelefon élesen eltérnek egymástól lehetőségeikben, képességeikben, bizonyos értelemben ebbe az irányba rohan, dübörögve siet az új világ, például a robottechnika.
Harari valószínűleg ezért is adta ezt az alcímet a könyvének, hogy a holnap rövid története, hiszen a konklúzió abban a kérdésben fogalmazódik meg, hogy szükség van-e egyáltalán a továbbiakban az emberre. Azt a folyamatot próbálja fölvázolni, hogyan kezdenek el az adatok uralmat szerezni az ember fölött, hogyan válik egyre inkább a világ mérhetővé, adathalmazzá, algoritmusok összességévé, illetve olyan egységekké, amelyeket gyakorlatilag a matematikai nyelvén lehet leírni. Amihez már átpullált dolgokra, mint mondjuk az irodalom, művészet, egyebek nincs is igazán szükség, hiszen valóban már a telefonunk okosabb nálunk, bár kérdés az, és én nekem itt lennének vitáim Hararival, az okosság, vagy akár a tudat, vagy az intelligencia problémája, az pontosan mit jelent?
Ezeket a fogalmakat ő sem magyarázza, talán értelmezi, de nem lezárt formában. Nem tudjuk meg, mi a tudat, meg ezen a filozófia történetből szintén fölbukkan a kérdés. Ráadásul Hegel vagy Kant esetében filozófiai volt az ma a neurológus problémája.
Egyet értek, és pontosan ezt a két nevet említettem volna Harari számára ajánlott irodalomnak. A tudat és az öntudat, vagy az értelem és az ész problematikájáról meglehetősen nehéz beszélni úgy, hogy a filozófia történeti hagyományt nem ismerjük. Lehet külön a tudatot neurológiai szinten fölfogni, de akkor nem kell filozófiai következtetéseket ebből levonni, és vice versa. Tehát gyakorlatilag itt dolgok egy picikét, minthogyha egymásra csúszának, azzal együtt viszont az a fajta következtetés, az a horrorisztikus következtetés, amit ő levon mindebből, az bármennyire fenyegető, nagyon is valóságos, hihetőnek tűnik.
Itt most nyersen szólva gép uralomra utal?
Egy dehumanizált világra utal, hogy ezt a gépek uralma fogja megvalósítani, vagy más, vagy az ember saját magát fogja teljes egészében átalakítani, azt igazából nem nagyon lehet tudni, és én a Fukuyamára azért utaltam, mert a Fukuyamának még, ha jól emlékszem, a 90-es évek végén jelent egy Poszthumán jövendőnk című kisebb írása, amelyben arról ír, hogy a poszthumanitás ott mutatkozik meg, hogy az ember teljes mértékben elbódítja önmagát, minden olyan problematikáját, amely az ember lét alapját jelenteni, azt eltaszítja magától. Harari esetében a poszthumán jövendő pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezekre nincs is szükség.
Visszatérő, több alakban fölbukkanó kérdés Harari könyvében az emberi szabadság problémája. Miképpen látja ezt?
Másképp, mint Harari. Harari nagyon valós problémákra hívja fel a figyelmet, amikor azt mondja, hogy az emberi szabadságot hiába próbáljuk úgy értelmezni, hogy önmagunkat akarjuk megvalósítani, és hogy ennek gyakorlatilag nincsenek határai, de igenis vannak határai. Mindig is voltak. Ő ebből azt a következtetés vonja le, hogy igazából szabadság nem létezik. Én azt a következtetés vonnám le, amit röpke 2500 éve a filozófia is levon, nevezetesen, hogy szabadság és szükség egymás nélkül értelmezhetetlen, tehát nem kizárja, hanem feltételezi egymást. Viszont ő a szabadságnak egy másfajta megszűnéséről is beszél, ez pedig a döntés szabadsága, a választás szabadsága, és ennek megfelelően igen érdekesen elemzi a társadalmi struktúrákat, beleértve például a demokrácia fogalmunkat, amelyre vonatkozóan azt mondja, hogy ez gyakorlatilag egy megszűnőben lévő dolog. Meg is teszi azt a meglehetősen érdekes kijelentést, hogy demokratikus választásokra feltételezi feltétlenül nem lesz a későbbiekben szükség, azt elvégzi helyettünk a Google, amely jobban ismeri még saját magunkat is, vagy a Facebook, mint mi önmagunkat. Ez is egy meglehetősen érdekes és meglehetősen erős kijelentés. Komolyan meg kell fontolni, hogy mi az igazság tartalma.
Jövő ebbe az irányba sodor bennünket, hogy még a maradék szabad döntésünket is elveszítsük?
Abban az esetben, hogyha a szabadságot a társadalmi szabadság, illetve a társadalmi összefüggésekben értelmezett szabadság vonatkozásában nézzük, akkor valószínűleg igen, megyünk egy ilyen világ felé, ő is prognosztizál egy ilyen orwelli szupervilágot, ahol mindenki az adatain keresztül ellenőrizhető, nyomon követhető, és bizonyos értelemben már a tudomány is fölkészült arra, hogy a döntéseinket előbb értelmezze, mint ahogy mi azt meghoznánk. Azt mondanám egyébként, hogy Harari-nak ez a meglátása nem feltétlenül egy hihetetlen újdonság, hiszen erre vonatkozóan már több szerző is fölhívta a figyelmet, hogy a demokráciának van egy olyasfajta kifutása is, ahol a döntés lehetősége az egyre inkább korlátozódik, és mivel az adatok, az adatbázisok, ugye hogy ezeket úgy nevezi, hogy az algoritmusok uralma fog megvalósulni, így egyre inkább ellenőrizhetővé válik a világ, és ezen belül ellenőrizhetővé válik az egyén is.
Olyan benyomása van az embernek a könyv olvasásakor, egyre félelmetesebb világba kerülünk, és ez egyre kevésbé múlik rajtunk, szándékainkon.
Igen, van a könyvnek egy ilyen üzenete, azt mondhatnánk, hogy ez sem teljesen előzmény nélküli, hiszen itt Orwellt említettük, de említhetnénk a Huxleyt és másokat is, de akár még a Madácsot is említhetnénk, gondoljunk a falanszer jelenetre. Tehát ennek van előzménye, hogy magában az alkotó emberben is fölvetődik az a kételj, hogy valóban van-e értelme magának az életnek, illetve ez az értelem ugyan fogalmazódható meg úgy, hogy ne valamilyen dehumanizált eredményre fusson ki.
Többet szerre használja a dehumanizált kifejezést, ez tulajdonképpen az embertelenség egy sokkal költői megfogalmazása.
Én inkább ember nélküliségnek mondanám. Ember nélküliség az végül is valahol egy tény, amely következtetése a Harari is eljut, nevezetesen azzal, hogy abban az esetben, hogyha itt már szinte mindent egy tőlünk függetlenül létező algoritmikus világ el tud rendezni, akkor gyakorlatilag meg fog jelenni a mindenre alkalmatlanok tömege. Valahogy hasonlóképpen fogalmaz a könyvében, ember tömegek fognak megjelenni, akik tulajdonképpen bizonyos értelemben feleslegesek. Itt van az a pont, ahol el kell kezdenünk gondolkodni, elképzelhető, hogy az egész humán történelem úgy fut ki valahová, hogy gyakorlatilag ebből éppen a homo sapiens tűnik el, és esetleg marad egy homo deus, de mint egy szobor, vagy mint egy olyan dolog, amire visszagondolunk, hogy a történelem során tett ezt-azt, de manapság már nincs igazán rá szükség.
Harari könyvét olvasva az emberbe támad egy olyan benyomás, hogy valójában ő csak kérdezés nem válaszol.
Ez mondjuk az egyik erénye, hogy fölvet bizonyos problémákat, nem feltétlenül ad rá válaszokat, talán nem is akar, de a példák viszont rendkívül impresszívek. Gondoljuk például arra, amikor a patkány kísérletek során elmondja azt, hogy a patkányok agyába elektródákat vezetnek, és egy pedállal, hogyha megnyomja a patkány az elektródát, akkor az boldogságérzetet jelent neki. Ugyanezt az érzetet kelti akkor, hogyha élelmet vesz magához. És amikor a patkánynak fölkínálják az élelmet, illetve megvan lehetőség, hogy megnyomja a pedált, a patkány a pedált fogja folyamatosan nyomkodni, mert folyamatosan kapja az örömérzetet, miközben gyakorlatilag éhen hal. Az egyik barátom erre azt mondta, gyakorlatilag az ember is ilyen. És itt van ennek a könyvnek a borzasztó végkicsengése.